Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Csendben lenni, nem szervezkedni, tulajdonképpen erről szól a mai adásunk. Nyilván nem erre biztatunk, hanem erre a kórjelenségre hívjuk fel a figyelmet. Az Új Egyenlőség podcast legújabb adásában Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője, és a mai adás vendége Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon szakmában dolgozók szakszervezeti szövetségének elnöke. Szia Tamás, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Mivel is indul ez az egész beszélgetés? Pár napja robbant be a szakszereti világba az a hír, és azért egyre több hírportál átvette, hogy a Continental gyárban azzal próbálja megakadályozni a munkáltató a szervezkedést, tulajdonképpen azzal próbálja lehetetlenné tenni a szakszervezet működését, hogy egyfajta magatartás kódexet vezetett be, amely a magatartás kódex például azt is befolyásolja, hogy nem lehet szabadon munkában beszélgetni egymással. Szakszervezetek arra ugye azt mondják, hogy az valójában nem kell mással, mint hogy meghúlik, próbálja megakadályozni a munkáltatót, azt, hogy a szakszervezet tudjon szervezkedni, ennek szintet ismertetni, támogatjuk a gyűjteni, és nagyobb minőzetőni a munkáltatóra.
A munkáltatóra pedig az olvasók, hogy hát valójában itt nincs másról szó, mint a munkabiztonsági előírások betartásáról. Körülbelül ez a rövid története, de Tamás, arra kérnélek, hogy azért te is mondd el, hogy nyilván a nyilvánosságban ez egy szűk része jutott el az információknak, hogy valójában hol tartunk makon, aztán egy kicsit akkor tágítsuk ennek a spektrumát, ennek az egész problémának.
Ugye Makó azért speciális helyzet, mert visszanyúlik a tavalyi év nyarára ez az egész történet, amikor a munkáltató egy oldalon fölmondta a kollektív szerződést, arra hivatkozva, hogy hát ez elavult ez a kollektív szerződés, meg hát itt a COVID, meg flexibilitást kell biztosítani az elkövetkezendő időszakban. Ezt követően elkezdődött a szakszervezetek, mert sajnos több szakszervezet is van ennél a Continental cégnél, a szakszervezetek között a kollektív szerződés tárgyalása, és az elsődleges cél az volt, hogy december 31-éig megállapodjanak a felek a kollektív megállapodás terén. Ez nem sikerült igazából, és ebből fakadóan az év elején a makói gumipari szakszervezet sztrájkot hirdetett, és a makói egységében, mert ez két telephelyes ez a cég, Makón van és Vácon van egy-egy területe, vagy üzeme, Makón többen dolgoznak, mint Vácon, ott egyébként erősebb is a VDS-hez tartozó makói gumipari szakszervezet, és azt kell, hogy mondjam, hogy végül is egy sikeres sztrájkot szerveztek a helyi kollégák pontosan annak érdekében, hogy meglegyen a kollektív szerződés. Végül is a sztrájk megállapodás abból arra fókuszált, hogy 2021. december 31-éig legyen kollektív szerződés. Elküldték a javaslatokat a felek, hogy mit szeretnének a kollektív szerződésben, és elkezdődött a tárgyalás, de aztán utána ez megfeneklett több okból kifolyólag, és az látszik egyébként, hogy a cég vezetése, ami számomra érthetetlen, megpróbálja azt a fajta kommunikációt gátolni, ami arra fókuszál a szakszervezet részéről, hogy minél több ember, független attól, hogy szakszervezeti tag vagy sem, megkérdezzen, hogy ha már egy új kollektív szerződés jönne létre a cégre vonatkozóan, mik az elvárások, melyek azok a pontok, amelyekhez a munkavállalói oldal, tehát a NAKO-i gumipari szakszervezet ragaszkodik, mik azokat, amiket mindenképpen be kell, hogy kerüljön a kollektív szerződésbe. Egyik napról a másikra a munkáltató ezt kitalálta, hogy akkor a munkavédelem és a munkabiztonság mögé bújva egy olyan magatartás kódexet vezessen be, ami következtében tulajdonképpen az egyetlen egy esélyt a kommunikációra a szakszervezet és a dolgozók, vagy a dolgozók és dolgozók között lehetőség van, azt korlátozza. Ez egyébként nonsens, és hogyha egy kicsit a fókuszt tovább nyitjuk, akkor azt tudni kell, hogy a Continentalnak nem csak Makón és Vácon van gyára, hanem Szegeden, Debrecenben, Nyíregyházán, Veszprémben és Budapesten, és ezeket, hál' Istennek, ezeket a jelenségeket nagyon nem tapasztalják a kollégák. Hát Nyíregyházán is jelen vagyunk, ugye ott is van kollektív szerződésünk, ott egy tök normális kapcsolat van a munkáltató és a szakszervezet között, de ugyanezt lehet mondani egyébként, ami egy másik terület, a Veszprémben, Budapesten, ott a Vasasnál, ott is viszonylag normális a kapcsolat, még akár Szegeden is elmondható ez. Tehát egyszerűen érthetetlen az, hogy a makói egység az miért ilyen. Én azt gondolom, hogy ez nem jöhet jó fényt sem a magyar menedzsmentre, sem pedig az egész Continentalra.
Azért azok a hallgatóink, akiknek egy kis déjà vu érzése van, aztán nem véletlen, hiszen pár hónappal ezelőtt egy beszélgetést rögzítettem Csurgó Dénessel, aki a 444-en a Amazon gyár, amerikai Amazon gyárnál a szakszervezet szervezkedéséről írt, és szinte pontosan ilyen eszközöket vetett be ott az Amazon Management, tehát apró pici trükkökkel próbáltam megakadályozni a szakszervezet szervezkedését. Ott az egyik legérdekesebb az volt, hogy amikor a gyárba mentek a dolgozók, akkor az ott lévő közlekedési lámpánál, amikor megálltak az autóból, akkor a szakszervezetek aktivisták oda tudtak lépni, át tudtak szórólapot nyújtani nekik. De például ezeket a közlekedési lámpákat ezért önnel állították át, hogy minél rövidebb legyen az idő, amíg ott állnak a gyárba tartó dolgozók. És azért ugye itt is azt látjuk, hogy egy magatartás kódex, ami hirtelen előkerül, mint munkabiztonsági szükséges követelmény, legalábbis a munkáltató részéről, azonnal megpróbálja megakadályozni a szervezkedést. Egyébként ez képes-e működni, vagy pedig éppen, hogy kontraproduktív lesz egy ilyen lépés a munkáltató részéről?
Hát a Continentaltól elvonatkoztatva a Hankooknál egyébként hasonló volt a szituáció, mert a dolgozók többségét ugye busszal szállítják a mai napig Dunai városba, és amikor a VDS elkezdte a tagszervezést a Hankook gyáregységénél, akkor ugye a buszról leszálló kollégákat, munkavállalókat szólítottuk meg, és amikor látta a cég, hogy hát ez adott esetben hatékony, akkor gyorsan a saját parkolójába vezette be a buszokat, ami már magánterület, és engedélyt kellett volna kérni a szórólapok osztására. Tehát ugyanez az eset ugye az említett Amazon esetében is, és adott esetben a Continental makói egységére is elmondható. Én azt gondolom, hogy itt egy kényszer vagy intézkedés sorozat van szerintem, akik ezt kitalálták, túl sok olyan történetet olvastak az elmúlt időszakban, ami oda vezetett, hogy ezt bevezessék. Szerintem ez kontraproduktív. Tehát amikor egy munkavállalót a saját jogaiba megpróbálnak fékezni, korlátozni, akkor elgondolkozik, hogy ez mégis jó, és inkább a rosszat választja. Lehet, hogy nem jó példát fogok mondani, de ugye az általános iskolákban is, amikor az ember kötelező olvasmányt kapott, és különböző könyveket el kellett olvasni, teljesen más szájízzel olvasta el azt a könyvet, ami lehet, hogy egy jó könyv, csak mondjuk kötelező volt. Tehát ugyanez az érzés van ebben az esetben is szerintem, hogy a munkáltató megszabja azt, hogy ezt is, ezt is, ezt teheted, eközben nem ezt szeretnék, és ez egy ellenállást fog egyébként tanúsítani, ami szerintem a szakszervezetnek lesz produktív, és ez valószínűleg a taglétszám növekedésben fog eredményt hozni.
Rövid távon most láttuk már be ilyen mozgást ebbe a dologba, látjátok el, hogy egyébként a munkáltató érezni, hogy túlfutott a dolgon, vagy még annyira frissek ezek az események, hogy még ebből tapasztalatokat nem érdemes levonni?
Hát én azt gondolom, hogy ez még friss. Amikor a sztrájk volt, akkor ott a taglétszám növekedés kézzelfogható volt, tehát ez nyilvánvalóan pozitívum a szakszervezet számára. Én azt gondolom, hogy ez az eset is további taglétszám növekedést fog eredményezni. Különös tekintettel arra, hogy közeleg ugye a december 31-e, az a határidő, amikor ugye a sztrájk megállapodás alapján a kollektív szerződést létre kell hozni, és ez talán olyan helyzetet teremthet, hogy a dolgozók még jobban azt gondolják, és nagyon jól gondolják akkor, hogyha a szakszervezet hozzájuk fordul, mint munkavállaló, és megkérdezzék a véleményüket.
Egyébként ebben a gyárban munkaerő hiánnyal küzdenek-e, vagy pedig éppen az, hogy a túl nagy készletkiesés vagy megrendelés kiesés miatt egyébként munkaerő fölösleggel szemben a gyár, tehát hogy magyarán hogyan alakult az elmúlt években a létszámkérdés?
Én azt látom egyébként, és ez nem csak a kontinentára vonatkozik, hanem általában az autóbeszállítóknál, hogy feltétlenül a cégek arra törekedtek a pandémiás helyzetből fakadóan, hogy a munkaerőt csökkentsék. És van egy bizonyos határ, amikor már nem lehet csökkenteni. Nagy a fluktuáció, ez látszik más területeken is, és én azt gondolom, hogy sokan elgondolkodnak azon, hogyha még beszélgetni se lehet, ha ennek az a célja, hogy a beszélgetés helyett még több darabszámot gyártsunk, tehát hogy a norma növekedjen, akkor további problémák lesznek a foglalkoztatásban. Minden esetre az látszik, hogy a térségben erre a területre egyre nehezebb munkaerőt találni, és hát ugye azt ne felejtsük el, hogy Makó közel van a román határhoz, és hát az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy egyre több magyar munkavállaló megy Romániába, mert sokkal magasabbak a bérek.
Na, akkor egy kicsit tágítsuk ki a beszélgetés horizontját, mert hogy de az az izgalmas, hogy ahogy mondott, Makón van egy munkáltatói példa, amely csökkenteni akarja a szervezkedést, ott a Hankook, ami csökkenteni akarja a szervezkedést, ugye pár évvel ezelőtt a Vasas területén láttuk a Suzuki-t, ami szintén korlátozta, és ahogy mondod, viszont vannak ettől eltérő jó példák, ahol van egy harmonikus együttműködés a szakszervezet és a munkáltató között. Azon szoktam gondolkozni, hogy vajon a munkáltató miért érzi azt, hogy neki könnyebb a dolga egy szervezetlen munkavállalói tömeggel, aki mögött nincsen szakszervezet, mint hogyha egy becsatornázott, artikulált vélemények érkeznek felé, akivel még tárgyalni is lehet, hiszen nem ezzel dolgozóval kell szembenézni, hanem egy szervezett tárgyalói delegációval, aki elvileg tudja is érvényesíteni a megkötött alkukat. Számomra ez a logika nem világos, hogy miért gondolják azt még mindig a 21. században a munkáltatók, hogy ez egy hatékony munkaszervezési eszköz, hogyha szétvernek mindenfajta szakszervezeti eszközt. És egyébként ez izgalmas, hogyha látjuk Amerikában is ugyanezekkel küzdenek a szakszervezetek, de nyilván Európában is tömegében vannak ilyen problémák. De egy kicsit ezen beszélgessünk, hogy te hogy látod ezt a helyzetet.
Én megmondom őszintén, hogy ezt egyszerűen nem értem. Tehát több olyan munkahely vezetővel, menedzsmenttel tárgyaltam az elmúlt évtized során, amikor olyan ellenségesek voltak a szakszervezettel szemben, és amikor egy sikeres tárgyalás sorozatot lezártunk, akkor a munkáltató rájött arra, hogy hát basszus, hát tényleg itt van a szakszervezet, ezzel egy csomó mindent meg lehet állapodni, ami kialakíthat egy win-win helyzetet. Én azt gondolom, hogy sok esetben ez kultúra kérdése is. Tehát én a francia-német munkakultúrát, a szakszervezetek szerepét fontosnak és példaértékűnek tartom mind a két ország esetében, ahol a munkáltatói szövetségek, illetve a vállalati szinten a menedzsment partnernek tekinti a szakszervezetet, és hát ott erős kollektív szerződések vannak. Miközben például Ázsiában a szakszervezetek, ahol mondjuk Koreában, ahol igen jelentős az ellenállása a szakszervezeteknek a menedzsmentekkel szemben, ott egy ilyen harcias kultúra van, és hát számtalan koreai cégnél, ahol jelen vagyunk, azt látjuk, hogy ez a beidegződés, független attól, hogy Magyarországon vagyunk, tovább él, és a szakszervezetben a menedzsment egyfajta ellenséget lát, holott partner lehet sok kérdésben. De ugyanezt látom a kormányzat esetében is, és ez a veszélyes, mert ha a kormányzat példát statuál a szakszervezetekkel, illetve a szakmai szervezetekkel szemben, és számos olyan kérdést, amit be akar vezetni, és be is vezetett, egyeztetés nélkül visz át, az visszaüthet. És ezt látják nagyon sok helyen, hogy nem kell nekem egyeztetés, hogyha én a vállalati szinten szeretnék valamit eldöntetni, vagy bevezetni. Nem kell itt semmifélét megkérdezni, megcsináljuk, az lesz, amit én mondok. És ez rettentő veszélyes, mert ez sok esetben kontraproduktív, mert azok a munkavállalók, akik adott helyen szívesen dolgoznak, mert van egy kvázi munkabéke, egy kollektív szerződés, amiben számos juttatás van, sokkal hatékonyabb munkavégzést tapasztalható, mint ahol állandóan acsarkodás van, vagy ne adj Isten, nincsen szakszervezet, és ennek következtében számos hátrányt szenved el a munkavállaló.
Itt a Continental esetében ugye érdemes is kiemelni, hogy neki van egy stratégiai partnerségi megállapodása a kormánnyal. Talán viszonylag az elsők között kötötte ezt a dolgot. És amire te is utaltál, hogy ez a fajta magatartás nem is feltétlenül jogszabályokból fakad, hiszen mondjuk ez a szabályozási rész 2010 előtt is körülbelül ugyanúgy nézett ki a munkatörvénykönyvében, mint ahogy most, hanem egyszerűen egy viselkedési mintát sugároz a hatalom magából, ami átragad a stratégiai partnerekre, és ezzel megtehetik azt, hogy a kormány azt mutatja számukra, hogy lehet így, és nem elvárás a munkabékére való törekvés, hanem nyugodtan lehet az erővel visszajelni, akkor láthatólag ezt a munkáltatók meg is fogják tenni. Bár gondolom, nyilván nem szabad általánosítani, tehát a stratégiai megállapodásokat kötők között az itt vannak valószínűleg olyan partnerek, akikkel lehet jól együttműködni. Én a kultúra kérdésnél fölírtam magamnak egy fontosat,
ahogy... Igen, a stratégiai partnerségre hagy térjek vissza. A VDS működési területén rengeteg stratégiai partner megállapodás született. Több-kevesebb sikert látunk. Munkáltatók sokasága abban reménykedett, hogy ez a stratégiai partnerség egyfajta állami szubvenciót is jelent. Ez sok esetben így van egyébként, ami adott esetben jó lehet, mert beruházás támogatásra, munkahelyteremtésre biztosít a kormányzat különböző támogatást. Vannak olyan cégek, akik én azt látom, hogy ezzel bizonyos szinten vissza is élnek, tehát ezzel a stratégiai partnerséggel, amit nagyon jól mondtál, hogy azt érzik mögött a cselekedeteik, illetve a döntéseik mögött, hogy ők mindent megtehetnek. És itt van egy fontos dolog, ami akár nosztalgikus lehet 2010 előtti időszakra is, hogy állami támogatást 2010 előtt csak azok a cégek kaphattak, akik úgynevezett rendezett munkaügyi kapcsolattal bírtak. Ez megszűnt, tehát ez is tovább erősíti azt a fajta szemléletet, hogy ha én stratégiai partner vagyok, akkor akár megszeghetem a munkabiztonságot, vagy a munkavédelmi előírást, mert majd úgy is szólnak, hogyha ellenőrzés lesz, és a többi, és a többi. Tehát ez egy nagyon kettős dolog, és azt gondolom, hogy a stratégiai partnerségbe most már érdemes lenne a szakszervezeteket is bevonni, mint stratégiai partner, mert az az igazi megállapodás, hogyha stratégia partnerként tekint a munkáltató a szakszervezetre, mert ez mindenféleképpen egy munkabékét jelent.
Most nézem a kormány honlapja, 89 stratégiai partneri megállapodást tüntetnek fel, ugye ez 2013 és 2012-ben kötődött az első, és 2021 júniusában az utolsó, ez idáig. Ezek között, ahogy te is már beszéltél a Hancockról, ő a hatodik stratégiai partner volt, hát ugye te elmondtad, hogy milyen módon próbálták megakadályozni a szervezkedést. Az ötödik a Magyar Suzuki, erről sokat nem is kell beszélni, és hát bizony a 17. helyen a Continental, bár ahogy mondtad, azért ebben nem egységes a gyakorlat a Continental telepei kapcsán, tehát itt a makói gyárban vannak a legnagyobb gondok. De visszatérve arra, hogy így felírtam magamnak, ez a tulajdonosi kultúra kérdése, hogy azt mondod ugye, hogyha mondjuk egy francia-német tulajdonosi kör az jobban elvárja azt, hogy a szakszeretekkel legyen egy hatékony együttműködés, míg a távol-keleti kör pedig inkább ezt ellenségnek tekinti őket. De van-e ez csak erre fogható-e, vagy pedig a magyar menedzsmenteknek is van egy kétarcúság ebbe a tekintetbe a dologba? Tehát van-e ebben a magyar menedzseri kultúrában egy törésvonal, ahol vannak szakszeret ellenesek, illetve szakszeret pártiak a dologban, vagy pedig te egyértelműen a tulajdonosi kör határozza meg ilyenkor a gondolkodásmódot?
Hát is, mert ugye a tulajdonosi kör elvárása legjobban csapódik a magyar menedzsmentben, és hát az az igazság, hogy sok esetben azt látjuk, hogy a magyar menedzsment az adott esetben még rátesz egy lapáttal, hogyha a negatív példákat kell mondani. Tehát volt olyan cég, amikor bejelentettük, hogy a szakszervezet megalakult, akkor a magyar HR vezető a sírógörcsöt kapott, hogy mi az, hogy az ő cégénél létrejött szakszervezet, és hát ezt kikéri magának. Tehát ebből a szempontból jó a kérdés, mert én azt látom személy szerint, hogy nagyon sok esetben sokkal könnyebb lenne közvetlenül a tulajdonosi kör által képviselt személlyel tárgyalni, vagy személyekkel, mint sem a magyar menedzsmenttel. De nem akarom ezt általánosítani. Sajnos azt kell mondjam, hogy 50-50%. Tehát sok esetben negatív az, hogy a magyar menedzsment megpróbálja még überelni azt az elvárást, amit adott esetben az anyacég diktál. De vannak jó példák is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azért szerencsére sok helyen magyar menedzsmenttel, akár még magyar tulajdonossal is, mert ez is azért fontos lehet, jó megállapodásokat és jó partnerséget tudtunk kialakítani az évek során. Én azt gondolom, hogy hosszabb távon gondolkodó cégvezetés nem tud szakszervezet nélkül egyébként működni, és ehhez egyébként mi szakmailag mindent meg is próbálunk, hogy ez így legyen. Kollektív szerződés tekintetén, munkavédelem tekintetében, és egyéb más közösségi programok tekintetében is.
És a beszélgetésünk vége felé, hadd kérdezem, hiszen nagyon sok ágazatot lehettek, sok ipari területen ott vagytok. Te most hogy látod a válságnak, melyik szakaszában van az általadok képviselt terület, mint a bérek tekintetében, béremelések, mint a munkaerő tekintetében, mint egyébként a gazdasági teljesítmény tekintetében. Tehát most, hogyha optimistán kellene nyilatkoznod, hogy kifelé jövünk ebből a hullámból, vagy pedig még nem látjuk azért, hogy valójában hol lehet ennek a kitörési pontot.
Én nem vagyok optimista. azok a számok, amiket most nemzetgazdaság szinten látunk, az inkább annak köszönhető, hogy a tavalyi évben nagyon rossz volt az ipar teljesítő képessége, sok gyár leállt, és ebből következik, hogyha a 60 méteres síkfutást nem sétáljuk, hanem kocogjuk, akkor a kocogók eredménye sokkal jobb lesz a sétálókhoz képest. Viszont van egy nagyon érdekes tendencia, és erről még nyilvánosság előtt nem is nagyon beszéltünk. Most, hogy készülünk már előzetesen a jövő évi bértárgyalásokra, kollektív szerződésekre, azt látjuk, hogy ha ágazatokat nézünk, hogy például a tavalyi évben ugye az autóbeszállítás terén nagyon sok helyen egyik napról a másikra leálltak a gyárak. Most is sok helyen bizonyos területek állnak, nincsen kellő alapanyag, megrendelés, alkatrész, és ebből kifolyólag már az előző évben is, de most is egy-egy hétre, vagy ne adj Isten több időre leállnak. Viszont például a gyógyszeripar a tavalyi évben nem állt le. Folyamatos volt, még valamelyik területen még karácsonykor is dolgoztak a kollégáim. És most látszik a pandémiának a következménye, hogy nagyon sok gyógyszergyár, és ezt globálisan mondom, ezt nem csak Magyarországra vonatkoztatóan, raktárra termelt. Ugye a pandémia az egészségügyben azt is jelentette, hogy leálltak kezelések, műtétek, nagyon sokan otthon maradtak, különböző gyógyszer szokások megváltoztak, és ebből adódik, hogy komoly probléma lesz a gyógyszeriparban, hiszen a piac megrekedt. És ennek köszönhetően biztos vagyok benne, hogy most a válság, ha nem is olyan mértékben, mint mondjuk más ágazatokat, most kezdi érinteni a gyógyszergyártást például.
És a bérek kapcsán, mert most, ahogy így készültem, ami beszélgetésre jött ki a kormánytól, az a nem várt ír most idézőjelben, hogy a nemzeti konzultáción 90% feletti a támogatottsága a 200 000-es minimálbérnek. Ugye azért a tiágazatokból tudni kell, hogy a minimálbér nem érinti olyan mértékben azért ezt az állatot.
Én azt hiszem, hogy 10%-os támogatottsága lesz a nemzeti konzultációban ennek a kérdésnek.
Már hogy ne legyen 200 000 a minimálbér?
200 000 legyen.
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a kormány az nyilván ebben ügyes volt már, hogy pontosan tudta, hogy mit kell és hogyan kérdeznie. Azt hiszem egyébként nem is arra irányult teljesen a kérdés, hogy mikor lépjék meg a 200 000-es minimálbért. A dolgokban, de 90% azt mondja most az embereknek a kormány szerint, hogy szükség van a 200 000-es minimálbérre, aminek nyilván van egy bérfelhajtó hatása, hiszen hogyha ha nincs is az adott gyárban sok minimálbéren dolgozó, akkor is egy általában nyomja fel a béreket. Kibír-e akár az ágazat, amit képviseltek, egy ilyen nagyságrendek 19-20%-os bruttó bérnövekedést? Hiszen látom, hogy ebben a tekintetben azért konfliktus van a munkáltatói oldalon belül is a elmúlt napokban, megjelent sajtóhírek alapján. Szóval van-e ekkora tartalék a béreket tekintve, főleg úgy, ahogy mondod, hogy azért például a gyógyszeriparban a piac megrekedt, és ott problémákra lehet készülni.
Én azt látom, hogy tekintettel arra, hogy a VDS működési területén nagyon elenyésző a minimálbérre foglalkoztatottak száma, ott elsősorban a kiszolgáló körben, itt a takarítók és egyéb hasonló karbantartási feladatokat ellátó munkakörökben van minimálbér vagy a körüli összeg, de a garantált bérminimum az már egy jelentős hatással van a VDS működési területén a bérekre. Igazából véve én a bérfelhajtó erőt látom veszélyesnek. Ugye ezt 2019-ben is már egyszer megéltük, hogy a jelentősebb minimálbér emelés, ami nagyon szeretném kihangsúlyozni, rettentően fontos lenne, mert egyébként a régióban is rettentően el vannak maradva a bérek és a minimálbér különösen. De ennek olyan bérfelhajtó hatása van, és ezt láttuk 2019-ben is, ami adott esetben cégszinteken konfliktushoz vezethet, hiszen a munkáltatók nyilvánvaló, hogy a pandémiás helyzetre hivatkozva elsősorban a bérfejlesztés költségét tudják jobban fékezni, mert az alapanyag az világpiaci tendenciák, energia, főleg ugye most látjuk, hogy az energiaárak jelentősen megnőttek, és a VDS működési területén lévő ágazatok energiaigényes tevékenységhez köthetőek. Tehát itt egy nagyon komoly kihívás lesz 2022-ben, hogy tisztességes béremelésről beszéljünk, és arról nem beszélve, hogy ugye van még egy hatás, hogy az infláció az idei évben teljesen elvitte, már látszik egyébként a béremeléseket, tehát az idei évben reálbér csökkenés tapasztalható, és ezt valamilyen szinten a jövő évben kompenzálni kéne. Tehát függetlenül attól, hogy a bér alsó határa, a minimálbér milyen magas százalékkal növekszik, az látszik, hogy itt ágazattól függetlenül nagyon komoly tárgyalásokat kell folytatnunk annak érdekében, hogy eredményes bérfejlesztések legyenek 2022-ben.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Egészen sok témáról tudtunk az elmúlt fél órában beszélni, hogy onnan indultunk, hogy Makón a Continental gyárban tulajdonképpen egy csendrendelettel próbálják ellehetetlenítani a szakszervezetek szervezkedését, de szóba jött a tulajdonosi és a menedzsment kultúrának a kérdése, a stratégiai partnerség és a kormány viszonylata. Kicsit beszéltünk, és nagyon megfogott ez a mondatod, amit mondtál, hogy hosszú távon gondolkodó cégvezetésnek szüksége van a szakszervezeteknek. Egyébként ez egy fontos módtója lehetne egy jó HR vezetőnek, azt gondolom, bár egy ebben nagyon sok munka van, hogy ezt megértsék, hogy valójában mi is van mögötte. Kicsit a gazdasági helyzetről, és hát a végén pedig a 2022-es bértárgyalásokról beszéltünk, úgyhogy szerintem egy tartalmas fél órát töltöttünk együtt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elváltad a beszélgetést. Székely Tamást hallották hallgatóink a VDS elnökét. Köszönöm szépen, Tamás.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
És azok a podcast hallgatók, akik hetente visszatérnek, annak már valószínűleg unalmas, hogy felhívom a figyelmet, és már tudják, hogy péntekenként az Új Egyenlőség podcast családban a zöld podcasttel jelentkezünk, és havonta egyszer pedig a kék podcast adás. Ezen kívül természetesen hetente frissülő anyagok jelennek meg az Új Egyenlőség oldalán, és reményünk szerint ősszel újra el tudnak indulni azok a közbeszélgetések, akár már személyesen is, de legalább online biztosan, amelyeket tavasztal is megtartottunk, és már évek óta sikeresek, valamint hát hajd ajánlom a figyelmükbe a hallgatóinknak a Kádártól Orbánik című könyvünket, amely kapható meg az Új Egyenlőség első könyveként a könyvesboltokban. Találkozunk a jövő héten is, én Kis Andrus voltam, és várom vissza a hallgatókat egy hét múlva.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.